Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat, kedves testvéreim! Az alapigénket Habakuk proféta könyvéből fogjuk olvasni. Habakuk proféta könyvének a második fejezetéből, és ott a 14. verset fogom olvasni. Habakuk proféta könyvének második fejezete 14. versét olvasom. De megtelik a föld az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti. Ez egy csodálatos, himnikus részlete Habakuk könyvének. Az előző fejezet, már az első fejezet is, meg a második fejezet eleje is nem ilyen csodálatos, áradó és ragyogó, hanem pont arról szól, hogy Habakuk nagyon-nagyon szomorú azért, mert meg kell hirdetnie, hogy nincs tovább irgalmasság, nincs tovább lehetőség arra, hogy Júda népe fennmaradjon. Északról eljönnek a babilóniaiak, és lefogják a várost rohanni, és beveszik. Nagyon szép a Habakuk névnek a jelentése. Mi nálunk itt a magyar nyelvben, ugye a haba, és egy kicsit mást jelent meg, a kuk az pláne, ugye a németből állt, tehát ugye a nézéssel kapcsolatos. Tehát mi egész másképpen gondoljuk ennek a névnek az eredetét, de a héberben ez a név azt jelenti, hogy aki átölel, aki átkarol, aki ölelve tart. Nagyon szép neve van. És ha olvassuk Habakuk proféta könyvét, akkor azt látjuk is, hogy tényleg olyan finom lelkű profétának küldte őt a Jóisten a nép közé. Az ember úgy elgondolkodik, hogy itt egy vészterhes időszak, mire van szükség? Nem egy nagy hangú szónokra, aki megmondja, aki fölrázza a népet, aki nem mindenféléről beszél, hanem hirdeti a hármas angyali üzenetet? Ugye ezt gondolnak? Az Úr pedig elküldött egy Jeremiást, aki egy finom, halkszavú ember volt. Egy nagyon finom, halkszavú ember volt. Hát igaz, ez már inkább az utód élethez tartozik, Habakuknak az élete második feléhez, de még az élete első fele kapcsolódik másokhoz, mint például Ézsaiás profétához. Ő se volt egy harsogó valaki. Ugye Radóti ugyanazt mondja róla, hogy a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. Hát ő nagy költő volt, és rendkívül erős kifejezéseket használt, de egy nagyon finom lelkű ember volt ő is. Az Úrnak nincs szüksége harsolgó és üvöltöző profétákra. Aztán szintén Radóti írta Keresztelő Jánosról. Fejsze a fák gyökerére vettetett, mérges kígyók fajzatjai úgy is ábrázolják, amikor gyerekeim kicsik voltak, még akkor nem voltak ilyen nagyon szép gyerekkönyvek, vagy gyerekbibliák, mint amilyenek most vannak, hanem hát egy-egy helyről, főleg az óutcából, innen-onnan szereztünk be, de olyan, amiben legalább képek voltak. És ott is látom hatalmas, vörös, lobogó hajat, mint egy oroszlán. Ábrázolták Keresztelő Jánost, a szája majdnem nagyobb, mint az egész arca, és ő aztán megmondja a júdabelieknek, meg az egész Izraelnek, ahogy mi mondani szoktuk manapság a frankót. Ellen White azt írja, hogy egy nagyon kellemes és nagyon kedves ember volt. Egy finom lelkű, kedves ember, aki egyáltalán nem üvöltözött a pusztába, hanem időnként megjelent, de nagyon sokat ment be az izraeli, illetve júdabeli falvakba, városokba, barátkozott az emberekkel, barátságot ápolt, illetve épített ki, és ápolt. Istennek nincs szüksége kiabáló, nagyhangú, az úgynevezett, hogy én mondjam, nagy prófétai szónokokra. Az isteni szó teremtő erővel bír. Ha az elhangzik, az a legkedvesebb és a leghalkabb szavú követén keresztül is óriási erőt gyakorol, mert teremtő erővel bír. Nagyon nagy hatást vált ki az emberből. Éppen nem is akarom mondani nektek Illésnek a tapasztalatát, mert szerintem mindannyiótoknak eszükbe jutott, miközben én erről beszéltem, ugye a nagy harsogásról. És Isten oda küld figyelmeztetőnek még egy ilyen profétát is, mint Habakuk, akinek ez a szíve vágya, amikor megszületett, akkor a szülei ezt a nevet adták neki, mert a névalkotásban a héber szülők ugye belevitték a saját vágyaikat, meg megfigyelték a babát. Nem azonnal adtak nevet. Ugye nálunk, hogyha kisbaba megszületik, az édesanyának azt mondja az orvos, rögtön neki szegezi a kérdés, hogy mi lesz a neve. Hát sokszor az ember azt se tudja, hogy még ő maga fiú vagy lány, hogy most melyiket a 5-6 név előfordult otthon, hogy mit adjunk a babának. Nem, ők megfigyelték legalább egy hétig, néha két hétig, és nem zavarta a zsidó családokat, nem zavarta, hogy múlik az idő. Megfigyelték a baba gesztusait. És tényleg érdekes, hogy nagyjából egy hét, másfél hét, két hét alatt azért kitűnik a babának a következő életében a legerőteljesebb vonása. És megfigyelték, és ezt a nevet adták neki, aki átkarol, aki átölel. Milyen proféta lehetett Habakuk. És elmondja, ha figyelitek a Habakuk könyvének az elejét, elmondja, amit el kell mondani. Jönni fog az északi nép. És az Úrnak ez nem öröm. Nem öröm, hogy oda engedi. Nem öröm az, hogy népének egy pusztulást fog okozni. Olyan szépen írja le, hogy egyáltalán nem örömez neki. És még az előző versek is az előtt, a vers előtt, amit felolvastam. Még azt, akkor is azt mondja, hogy még mindig építkeznek, még mindig dolgoznak, még mindig azt hiszik, hogy még 100 évig, 1000 évig fenn áll a város és a birodalom. Azt mondja, a népek a tűznek munkálkodnak, mondja a 13. vers. És a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. És ekkor megáll, és itt van ez a csodálatos betét. De akármi van, akármilyen a fenyegetettség, akármi jöhet Isten népére, de ne felejtsétek el, hogy meg fog telni a föld Isten dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti. Amikor eleinte olvasgattam, meg figyeltem, hogy hogyan magyarázzák ezt az ige szakaszt, akkor eszembe jutott Ady Endrének egy nagyon kiváló verse, az Értől az óceánig. Ha valaki ismer ezt a verset, én most teljesen fejből nem fogom tudni biztos pontosan idézni, de érdemes otthon elolvasni az Értől az óceánig, és abban az áll, hogy az ér, ugye ő érincenten született, az egy olyan kis, hát ugye telente, vagy illetve az olvadásnál megtelt egy kis patak, de ér, az volt a neve, tehát nem volt igazi széles patak. Azt mondja, az ér az egy lusta, álmos, fáradt, sáros árok. Káka, sás, és a nád, ezek a hínár, ezek lakják a medrét. De a következő versor így szól, de Szamos, Tisza, Duna, az óceánig hordják a habját. Hogy is olvaslok itt Habakuk profétánál? Megtelik a föld az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert betöltik a vizek. És azért nagyon jó ez a vers, mert tényleg az ér, ugye ott a szilágyságban, az főleg csak télen hordoz vizet, mert ugye tényleg olyan besásosodott, kákásodott, náddal benőtt rész. És csillog csak éppen benne a víz, csak egy pici víz van benne, de tovább folyik a Szamosig. A Szamos már egy komolyabb folyó. Viszi a vizet a Tiszába, de gyűjtötte az érből is. Összegyűjtötte az érből is. Arra utal ez, és Habakuk próféta is próbálja felrázni a gondolkodásunkat. Mire utal ez? Hogy a te cseppnyi életed. Úgy néz ki, hogy ó, hát én milyen nem is csinálok nagy dolgokat, nem? Hát milyen nagy dolgokat csinálok? Összekészítem, most én elmondom egy hétköznapomat, 4 órakor kelek. Összekészítem a fiamnak a délelőtti ennivalóját, és utána még az erkélyről utána nézek, hogy elérte a 4:50-es buszt. És utána gondolkodom, hogy de jó lenne még visszafeküdni. De akkor eszembe jut, hogy azért ezt az időt én ki tudom használni, mert most csak úgy szeretett munkában segítek egy valakinek a Marosvásárhelyen, készítenek nagyon szép áhítatokat. Na, akkor leülök az áhítatot, megnézem, lektorálom, kijavítom. Aztán utána pattanok föl, mert reggelit kell készíteni, utána nekiállok vásárolni, utána megfőzöm az ebédet a családnak, aztán utána körülnézek, hogy mi van még tennivaló a házban, ha éppen nem kell otthonról elutaznom. Hát mi ez? Ez egy hétköznapi ember nem kiváltságos élete. Így van? Itt látom a testvérnőket, bármelyikötök el tudja mondani, hogy hasonlít. Ugye? Hasonlít. Hát ebből aztán hogy lesz az óceán? Úgy, hogyha ezt istenfélelemmel, szeretettel, odafigyeléssel, odaadással csináljuk, akkor ez szétárad a családban. És a családtagjaink is viszik szét, amerre járnak, hogy így kell bánni egymással. Szeretettel, odafigyeléssel, a kedvességgel, és tovább terjed, egyre nagyobbra és nagyobbra. Mindig a picin kezdetből lesz valami nagy. Mindig a pici kezdetből. Isten soha nem úgy működő, hogy a hatalmas dolgot hozott, és egy pici kezdetből. Már Illést emlegettem. Azt hitte, senki nincs rajta kívül, igaz? De nem látszott. De mi volt az a sok-sok százezer emberhez képest az a 7000, aki még ráadásul angyával, hogy nem is látszik? De mégis a kicsi kezdetből egyszer csak kiderült, hogy ez nem így van, és nem fog összeroppanni még Ahab idején se az északi országrész, hanem Isten még újabb és újabb profétákat küld, mert érdemes küldeni oda. Vagy ha arra gondoltok, hogy egy szem gyümölcs, most nézzük meg a negatív oldalt. Ott is soha nem a nagy dolgokkal kezdődik a nagy bukás. Soha nem nagy dolgokkal, mindig a kicsiben. Egy szem gyümölcsből mi lett? Vagy hadd említsek meg Saul életéből egy olyan részletet, amit nem szoktak felemlegetni. Saul bukásánál mindenki az első állomás, de nem kérdezlek benneteket, mert bármelyik kötök azt mondaná, hogy igen, 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 az első állomás, amikor nem tudja bevárni Sámuel prófétát, ugye? És neki fog áldozni. Hát én szeretnék valamit nektek bemutatni, hogy nem ott kezdődött a probléma. Egy kicsi dolognál, egy pici dolognál kezdődött a probléma. Az már egy következmény volt, az már egy súlyos következmény volt, mert az Úr oda is küldte Sámuel prófétát, és azt mondta, hogy mostantól fogva pedig másikat fogok választani, nem téged. Isten ilyet soha nem tesz, hogy egy kis bukás után, vagy egy kisebb, rosszabb lépés után rögtön elvessen bennünket, eldobjon bennünket. Megtesz ilyet? Nem ad egy másik esélyt? Ad egy másik esélyt is, meg egy harmadikat is. Ezt nem részletezi teljesen a Szentírás, de figyeljetek csak! Sámuel első könyve 13. fejezetéhez lapoztam, és a 13. fejezetből, tehát első könyv 13. fejezetéből Az első két verset olvasnám el. Egy éve volt Saul, király Saul, és már két esztendeje uralkodott Izrael fölött, amikor, figyeljétek, kiválasztott magának Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal volt Mikmázban és Bételhegyvidékén, 1000 pedig Jónátánnal volt Gébában, Benyámin városában, vagy Gibeában. A nép többi részét pedig elbocsájtotta mindenkit a maga hajlékába. Elkerüli a Biblia kutatók figyelmét. A nép többi részét. Melyik részét? Meg milyen nép? És miért volt ez olyan nagy a jövőre nézve? Milyen nagy hiba? Olyan csekélynek tűnik, nem? Ki emlékszik rá, hogy amikor ugye Jábes Gileád lakóit az ammoniták meg akarták szégyeníteni. Jó van, nem rohanjuk le a városotokat, de minden férfinek kitoljuk a jobb szemét. Félszemlek lesznek. És ezzel megmutatjuk mindenki fölött a hatalmunkat. Az egész zsidóság nézze csak, és na milyen istenetek van, nem tudta megakadályozni. És akkor Saul, mit? Saul nem akar király lenni, és akkor Saul meghallja, akkor mit csinál? Amivel szánt állatot, ugye ökrökkel szánt, felnégyeli, feláldozza, úgy felháborodik, tényleg a Jóisten szent lelkének az áldott befolyása alá kerül, és elküldi az állat alkatrészeit, ugye egyes részeit, szerte, északra, délre, keletre, nyugatra, minden zsidó faluba, városba, gyertek és védjük meg a testvéreinket. Ki emlékszik rá, hogy hány ezer ember jött össze? Mondom, benne olyan könnyű emlékezni a számukra. 300 000 ember. 300 000 ütőképes katona. Ezt egyetlen elődje, egy bíró nem tudta elérni. Egyetlen bíró sem tudta elérni, hogy ilyen hatalmas összefogás legyen Izraelben. Ki indította ezeket az embereket? Ők maguk? A sovinizmus? A nemzeti büszkeség? Nem így van. Köszönöm, hogy ingatjátok a fejeteket. Nem, őket Isten lelke indította fel. Ez az Úr népe, nem szenvedhet gyalázatot egyik városunk sem. És tudjuk nagyon jól, hogy milyen fényes győzelmet aratott Saul, sőt, aztán miután eljutott a híre, még a filiszteusok is megijedtek, és aztán nem érdemes ezzel kikezdeni. 300 000 ember? Hát ez óriási katonaság. És akkor egy év után ő a nagy király ekkora győzelmet aratott, úgy gondolja, hogy ez el lehet bocsájtani, haza lehet küldeni a katonákat. Hát az Úr nem így gondolta. Ő nem azért indította fel ezeket az embereket, hogy most megvolt ez a győzelem, közben pedig hát tépázták a filiszteusokat délnyugati ország, viszont állandó probléma volt. Állandóan betörések voltak, lopások voltak, ugye elvitték a termést. Délkeleten a midianiták tépázták az országot. Az Úr nem azért hoz létre egy ütőképes 300 000 fős hadsereget, hogy a király gondol egyet, most már kivívtam a győzelmet, nem csak a termetemmel vagyok a vállammal kiemelkedő a népből, hanem ezzel a hatalmas hírnével is. Majd én megmondom, hogy hány katona maradjon. Mi történt? Ugye a nép, tudjátok, hogy ez is eljutott, mert nagyon sok kéme volt a filiszteusoknak. 5. vers azt mondja, összegyűltek a filiszteusok is, hogy Izrael ellen harcoljanak. 30 000 szekér és 6 000 lovas volt együtt, a nép pedig olyan sok volt, mint a tenger partján a homok. Feljöttek, és tábort ütöttek Mikmásznál. Hol is volt ez az a 2000 ember is Saullal? Emlékeztek az előbb, mint olvastunk? Mikmásznál. Másnál? ez volt Saulnak az első olyan lépése, amikor már látszott, hogy ő önfejű lesz. Önfejű lesz, saját maga dönt. Nem leborul, nem megkérdi az urat. Ha volna idők, akkor, de most csak megemlítem, hogy van egy csodálatos történet az utódjának az életéből, Dávid életéből, aki túlerővel találta magát egyszer szembe, és szintén ugye egy ilyen filiszaus probléma volt, és neki még akkor nem volt meg az az ütőképes hadserege, mert még nem volt elég szilárd a királysága. És letérdelt az úr elé, és azt kérdezte, uram, mit csináljuk? Mondd meg. Ami körülöttem van, katonaság, azzal nem tudom ezeket. Tehát kiváló, kiváló hadvezér volt, nagyon jó kohonya volt Dávid, egy nagyon jó stratéga. Látta azt, hogy itt most nagyon-nagyon borotva élen táncol a dolog. Mi ezzel a pár ezer fős hadsereggel nem fogunk győzni a filiszteus túlerővel szemben. És az úr azt mondta, hogy ne törődj semmivel, indulj nekik, és le fogod győzni. Hogy nem, de az úr olyan győzelmet adott nekik, olyan győzelmet arattak, hogy a filiszteusok fejbeszve menekültek, hátrahadták a muníciójukat, a fegyvereiket, óriási zsákmány gyűjtött össze az a pár ezer ember, aki Dávid mellett volt. De akkor meghökkentek, és azt mondták, húha, mi csak úgy emlékszem, hogy 30 ezer embert küldtek, mi csak ennyit küldtünk, nagy nyerünk akkor szépen, össze van hat test összevonások, és nem sokára egy sokkal nagyobb filiszteus sereggel kellett szembenézni Dávidnak. Ha Saul lett volna, akkor most mit csinál? Ja, hát kiváltságos vagyok. Az Úr engem megsegített, akkor most is megfog. Na gyerünk neki, az ellenségnek. De nem ezt tette. Azt olvassuk az igében, hogy újra odatérdelt az Úr elé, és elmondta neki, hogy uram, most összevonták a hadseregeiket, most is kimenjek eléjük? Ki emlékszik arra, hogy az úr mit válaszolt Dávidnak? Ki ne menj. Ne menj ki. Rejtsd el a csatatér két oldalán. Ugye fordításra válogatja. A Károli eredeti azt mondja, szederfák körében. Mások azt mondják, körtefák voltak, mások azt mondják, tölgyfák voltak. Egy jó pár fordítás létezik, teljesen mindegy. Nagy dombos fák voltak. Azt mondja, rejtsd el az embereket két oldalt, és amikor lépteknek a neszét hallod a fák tetején, micsoda őrült gondolat, nem? Kimászkál a lombon fönt. De az úr azt mondta, majd ha lépteknek a neszét, kicsit erőteljesebben fordít Károly, én most kijavították a revideáltnál, ha lépéseknek a neszét, nem zaját, neszét hallod. Mikor hallod meg a lépések neszét? Fönnben figyelsz. Az nem nagy zaj. Milyen csendbe kellett lenni a katonáknak. És ha azt hallod, akkor indulj meg, mert akkor az Úr serege ott fölötted veled lesz. Saul pont az ellentétje. Győztem, akkor semmi baj nem lesz. Semmi gond. Nyugodtan el lehet küldeni haza katonákat. Elég lesz az a 2000 vagy plusz 1000 a fiam mellett. És összegyűltek a filiszteusok, ugye, ahogy az előbb olvastuk. Annyia voltak, mint a tenger a partján a homok. Amikor pedig látták, Izrael férfiai bajban vannak, mert a hadi népet szorongatják, az egész lakosság elrejtőzött a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, a sziklahasadékokba és a vermekbe, és a héberek közül egyesek átkeltek a Jordánon Gád és Gilead földjére, Saul pedig még Gilgálban maradt, és a vele együtt levő nép rettegett. Mit okoz az, ha még kicsiny dolgokban is nem figyelünk oda az Úrra? Milyen pici dolog, ugye? Óriási lett a félelem, a rettegés a nép körében, és óriási lett, mint később látjuk Saul szívében is. Az már csak a következmény volt, hogy na most akkor jöjjön ide az Isten. Ha nem jött ide Sámuel, akkor is ide hívom az Istent. Ide hívom az áldozatommal. Akkor már, mint az áradat, ha mi nem vagyunk a kicsi dolgokban hűségesek az Úrhoz, akkor átszakítunk egy zsilipet. És mint az áradat jönnek tovább is, és a sátán gondoskodik róla, hogy ostromoljanak bennünket a saját fejünknek a gondolatai, meg elképzelései, aminek a vége aztán előfordul, hogy a pusztulás lesz. De ugyanúgy van a pozitív dolgokban is. Kicsin kezdve. Hát milyen kicsin, egy szem kis kamasz gyerek bekerül a hatalmas birodalomba. Az akkori világ legkulturáltabb birodalmába. És mi történik? Óriási dolgok fejlődnek ki. Egész Egyiptomnak meg kell ismernie az élő Isten jelenlétét az ember életében. Az ő gondviselő jóságát és jelenlétét. Egy kis kamasz gyerek. Vagy megint egy picit, ha egy kicsi dolgot az említsek meg. Én nem ok nélkül bíztatom a gyerekeket, és bíztatlak titeket is, minnyájatokat. Néha a gyerek mocorog meg, még beszél is. Képzeljétek, ez egy olyan jó szág, amelyik mocorog és beszél. Hangot ad ki. De a gyereknek középen van a helye a gyülekezetben. Központi helye van. Most egy kicsit megállok, és hadd mondjam el nektek, hogy 2 évvel ezelőtt a Hites Gáborral összeszervezkedtünk, és elvittük a székesfehérvári szabad egyetemi hallgatókat, hogy megnézzük, ugye Európa legnagyobb zsinagógája, azt tudjátok, hol van, Magyarországon, Budapesten, és hát a Fröhlich Kati vezetett végig bennünket, ugye a Fröhlich a főrabbi a zsinagógában, a Dob utcai hatalmas zsinagógában, és hát ugye elkezdtünk beszélgetni, hogy van ez a naplemente, ők mikor, hogy ünnepelnek, hogy csinálják, mint csinálják, és akkor hogy zajlik a szombat. És akkor valaki rákérdezett a hallgatók közül, hogy és a gyerekeknek van külön tanítás? Azt mondja, van egy hatalmas nagy termék, de a gyerekek itt vannak közöttünk. Futkároznak, kis csoportokba ülünk le, először tanuljuk a tórát kis csoportokba, nevetnek, szaladgálnak, néha még visítoznak is. Azt mondja, amikor a férjem fölmegy, akkor hogy a tóráról beszéljen, akkor szokta mondani, hogy gyerekek, most álljatok meg egy kicsit, és üljetek le, és figyeljetek ide, de aki úgy érzi, hogy nem bír magával, az legyen ki a gyerekek termébe. Egy gyereket se vesztenek el. Ezt mondta a főrabbi felesége. Egy gyereket se vesztenek el. Óriási dolog. Szeretik őket. Érezni kell a gyereknek, hogy ez a közösség, ez szeret engem. Befogad engem, szeret. Tudom én az testvéreim, hogy a váltestvérből mit írt. Higgyétek el, és tudom megmondani pontosan, majdnem 40 évet foglalkoztam a gyerekekkel és a gyerekeknek a dolgával, a gyülekezeti dolgokkal, a tábori dolgokkal, hitoktatáson. Most is azt fogom csinálni. Adventista Teológiai Főiskolán tanítok katekritikát, és még a jövőben fogok is, a Jóisten segít meg éltet. És látnunk kell azt, hogy az a gyülekezet, amelyik önuralmat gyakorol, türelmes a gyerekekhez, akik nem az utolsó sorba ültetik őket, és nem azt mondják, hogy a gyereknek nincs helye az Isten tiszteleten, az a gyülekezet fejlődik, és ott a gyerekek örömmel megmaradnak a gyülekezetben. Egyébként, hadd idézzem Ross Campbellt, ugye a Szülői Hivatás című könyvben leírja, hogy Amerikában nagyon komoly kutatásokat végeztek, négyféle nevelési módszer van, amit általában protestáns és katolikus családok egyaránt gyakorolnak. Az első a totális fegyelmezés, tehát a totális tekintélytisztelet. A második az engedékeny tekintélytisztelet. A harmadik az abszolút engedelmesség, az, vagy engedékenység, és a negyedik pedig az elhanyagolás. Tehát ezeket a családokat vizsgálták. Több százezer adatból látták meg a következőt. Mindenek előtt első helyen van az, amikor tiszteletre nevelik a gyerekeket, de rendkívüli szeretettel és engedékenységgel. Adják őket bizonyos dolgokban. Utána következik a teljes engedékenység, az nem jó. Mert nem kap a gyerek egy iránymutatást. Tehát az elsőnél mi a jó? Tanítjuk, türelmesen, nevelgetjük, sokszor elmondjuk a tiszteletteljes magatartásra. De közben pedig a krisztusi irgalommal és engedékenységgel és szeretettel nevelünk. Irányt adunk neki, irányt. Nem mindig fogja követni. Nem is mindig könnyű elviselni, hogy a gyerek nem követi. Amit mi tisztelünk. Ebben a csoportban, az első csoport a totális szigor és a totális tekintélytisztelet. Azt írja Ross Campbell, hogy a protestáns családoknak a 90%-a így nevel. És amikor jön az eredmény, hogy kik maradnak meg a gyülekezetbe, kiderül, hogy azok nem. Még megelőzik őket azok is, akiknek a szüleik ilyen túlzottan engedékenyek. És nem tanítják azért tekintélytiszteletre őket. És most kapaszkodjatok meg, hogy az elhanyagoltság a gyerekeknek a legfájdalmasabb. De még azok is megelőzik az első csoportot, akik abszolút totalitárius tiszteletre nevelik, egy totális engedelmességre nevelik. A legtöbb zavart gyermek, pszichológushoz kerülő gyermek, és a legtöbb gyermek, aki egyáltalán nem törődik felnőtt korában a szüleinek a vallásosságával, meg az egész eszmerendszerével, onnan kerül. Azok a gyermekek, akiket engedékenyen, szeretettel, de iránymutatással nevelnek, azok nem csak követik, ezt most szó szerint idézem Ross Campbelltől, nem csak követik, hanem akarják követni a szüleiknek a vallásos meggyőződését és eszmei útját. Ilyen kicsi dolog ez, ugye? Ilyen kicsi dolog ez, hogy hogyan nőnek föl ezzel a 12 év után, aztán már hogy bocsássatok meg a kifejezését, de már fújhatjuk. 12 éves korukig kell szeretetben magunkhoz ölelni, ahogy Habakuk próféta neve mondja, átkarol, átölel. Mert az Úr dicsősége nem abban nyilatkozik meg, testvéreim, hogy nagy és harsogó prédikációkat tartunk a végidők jeleiről. Végidők jelei sajnos harsognak maguktól. Látjuk. Világosan látjuk, már jóformán azt kell, hogy mondja, meghirdetni sem kell, mert látható. Isten műve mindig csendben, alázatban, és mindig a kis dolgok megbecsülésében indul el. Ha megbecsülöd a házad népét, a háztartásodat, a napi kétkezi munkádat, az elkezd kiterjedni, és ahogy az érnek a havjai, beérnek az óceánba, belekeverednek. Úgy a mi egyéni életünknek is a legegyszerűbb, a legnagyszerűbb dolgai. Amit még meg akartam említeni, és már tényleg csak egy mondatba, hogy emlékeztek rá, hogy 5000 embert az Úr mennyiből vendégelt meg. Hány ember hordta össze azokat az élelmiszereket? Hányan hordták össze? Egyszer Istén. És még valamit szeretnék mondani. Most újra föllapoztam, mert hallottam egy biblia magyarázatot, ami kicsit mosolyogtam, nem mondtam, lehet, hogy így volt. Lehet, hogy így volt, nem vitatkozom. De egyetlen egy biblia fordítás sem támasztja alá, hogy András volt az, ugye, Simon Péternek a testvére, aki észreveszi, hogy annál a kisfiúnál van, ugye, az a kis árvacipó, néhány árvacipó, meg a két hal. És elgondolkoztam rajta, hogy a tanítványok előtte mondták az anyukáknak, hogy vigyétek el innen, mert most itt nagyon komoly dolog folyik, most itt igehirdetés folyik. Ezt megint zárójában hadd mondjam el nektek, amikor 1977-ben én erre a környékre kerültem, és Szentgára, akkor jöttek itt sorba egymás után a horvát kislányok. Ugye először a Monika, aztán a Lilla, aki szúrta az ujját, és a ücskét fogta a kezében, és aztán született a Kitty, egy kicsit később a Zsanika, az már sokkal később volt, de végig zsinatolták az utolsó, tudjátok, milyen pici volt az a Szentgáli terem először, egy picike, mint így az ajtóig. Végig zsinatolták az evangelizáló Isten tiszteletet, amit tartottam minden péntek este. Mit gondoltok? Én hát hagytam, az enyém is muzsikál néha, meg nem lehet kortába tartani. Mit gondoltok, ki maradt el a vendégek közül? Egyetlen egy se. Nagyon nehéz körülmények között csináltuk végig. Tavasszal három délek keresztelkedett. Összesen voltak öt vendégek, és abból három megkeresztelkedett. A gyermek Istennek egy csodálatos, csodálatos lehetőség számunkra. És András miért vette észre ezt a kisfiút? Nem azért, mert ő alkatilag olyan volt, mert előtte volt az, hogy elküldték a tanítványok. De Jézustól megtanulták, hogy a gyermek neki nagyon fontos. És már András kezdett olyan szemmel körülnézni, hogy a nagy hallgatóság körében hol van valaki, egy kisgyermek, és ő tudta. Fülöp azt mondta, hogy 200 bénár áru kenyérse lenne elég ezeknek. És ezt András hallgatta. És egyszer csak odalép. De hát azért van itt egy kisgyerek. Egy kisgyerek, és itt szeretném elmondani, hogy és hátul, a háttérben egy áldozatos anyuka, aki talán egy kisebb, éppen újszülött vagy csecsemő baba miatt nem tudott elmenni oda, meghallgatni azt a gyönyörű beszédet Jézustól, de elküldte a kisfiát, és gondoskodott róla. Pici kezdetből. Az Úr dicsősége rajtad támad föl, nem a beszéde, nem a beszédeden, rajtad. És az ő dicsőségével lesz tele a föld, és amikor majd ő eljön a maga dicsőségében, akkor ott soha nem hangzik el, hogy de nagyszerű gyülekezeti presbiter voltak, hű de jó prédikáló voltak, hű de szépeket mondtál. Egész egyszerűen azok lesznek ott, akik Jézus Krisztus arcmását tükrözték vissza ezen a földön. Ő pedig azt mondta, engedjétek hozzám jönni, mert övék a mennyek országa, és az ő dicsősége azokon támad fel, akik ő hozzá hasonlítanak. És én szívből kívánom, testvérem, kicsi dolgokban, ami olyan jelentéktelennek látszik, adja meg az Úr, hogy az ő szent lelke által odafigyeljük arra alkalomra. Nem. Nincs jelentéktelen dolog. Mert ahogy az ér bekerül az óceánba, úgy, ami mindennapi, talán fárasztó, megszokott, kicsinnek tartott cselekedeteink, ha a krisztusi lélekkel végezzük, akkor Krisztus szeretetének és dicsőségének hatalmas óceánjába fognak bele torkollani. Adja Isten ezt az ő kegyelméből.